Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Góranga. Én Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi vagyok. A mai beszélgető társam pedig itt a stúdióban, Csáru Csandra Mataji, polgári nevén Csernusné Fejes Csilla Krisna hívő. Gondolkoztunk itt, hogy minek szólítsalak, hogyan mutassalak be a hallgatóknak, hogy legyél tanárnő, vagy zenetanárnő, vagy Krisna hívő lelkész, vagy minek mutassalak, és azt mondtad, hogy ezek ideiglenes megjelölések, ezek a különféle titulusok, úgyhogy végül annyiban maradtunk, hogy te egy Krisna hívő vagy. Ennél fogva megosztod, kérlek a kedves hallgatókkal, az életutadról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is lettél Krisna hívő, hogy hogyan csatlakoztál a mozgalomhoz, illetve hogy mik voltak az előzményei annak, hogy ezt az utat választottad.
Ha megengeded, akkor én is szeretettel üdvözlöm a hallgatóságot, és akkor folytatnám azzal, amit kérdeztél, hogy hogyan váltam Krisna tudatúvá, vagy inkább, hogy hogyan talált meg engem a Krisna tudat, vagy én őt. Érdekes folyamat volt ez. Én azt gondolom, hogy maga a történet, az, vagy a történés, ami egy ponton megváltoztatott sok mindent, az sorsszerűen következik be, nem csak nálam, bárki másnál, aki vagy veletek találkozik, vagy a számára kijelölt úthoz vezet. Az, hogy én Krisna tudatú lettem, az nagyon sokban összefügg valóban azzal, hogy zenésszé váltam, hogy zeneszeretők és zeneértők között nőttem fel, és ez meghatározta nem csak a világnézetemet, hanem az emberekhez való viszonyulásomat is kisgyerekkoromtól. Egyszer csak becsöngetett egy fiatalember, egy kopasz fiatalember a éppen félkészen álló házunknak a kertkapuján, és könyvet árult, és nem én nyitottam kertajtót, hanem a férjem, és a férjem így ránézett, és micsoda furapók, egy coffal a fején, egy csomó leper rajta, mintha nem tudott volna felöltözni idejébe.
Hányat írunk pontosan?
Ez, várjál, csak 96-ban volt.
Akkor még nem volt ez túlságosan megszokott látvány, az igaz.
És láttunk mi már korábban ilyen típusú, vagy inkább úgy fejezem ki magam, hogy ilyen kinézetű embereket. Nem is voltak igazából feltűnőek. Londonban sokféle ilyen ember mászkál, aki nem tud eldönteni, hogy punk, vagy valami vallás követ, vagy ki tudja, és ezen úgy nem, egyikünk sem lepődött meg sosem, de az, hogy egy hasonló ember becsöngessen, és akarjon valamit, na az azért egy érdekes fordulat volt. és aztán így hátra kiabált nekem a férjem, hogy te, van itt valami furapók, aki könyvet árul, és Krisnáról beszél, én nem tudom, mi az, vagy ki az, gyere már ki, légy szíves. Uh-huh. És akkor én elő sétáltam a bokrok közül, mert éppen kertészkedtem, és csodák csodájára hosszasan beszélgettem a fiatalemberrel. Akkor én könyvet nem vettem tőle. Imrén nyílt akkor egy vegetáriánus ételbár Gopál névvel. És hát elsősorban engem az fogott meg, hogy zenetörténeti tanulmányaim során én a védákról elég sokat hallottam, de elég egyoldalúan zenetörténész professzoroktól, előadóktól. És kíváncsi voltam, hogy mi van ennek a hátterében, mi ez az egész. Én akkor is jól tudtam, hogy ez egy hatalmas nagy irodalom, és valójában nem sejtettem, hogy ez egy óriási filozófiai rendszer, de nagyon kíváncsi voltam. Tanár létemre, vagy mindenre nyitott ember létemre, ezt fontosnak tartottam, hogy, hogy biztosan itt a zenével kapcsolatban, a zene eredetéhez, az ős rétegekhez valahogy hozzá lehet jutni, és akkor gondoltam magamban, hogy itt biztos találok valami jó kis irodalmat, amit eddig senki más nem tudott felfedezni, és akkor én, de jó lesz nekem, a gyerekek mennyivel okosabbak lesznek, akiket tanítok. És akkor fogtam magam, és elmentem a Gopába egyedül. Nem jött velem sem, egyik családtagom se, pedig nagyon próbáltam őket inspirálni, de végül én mentem egyedül, és ott maradtam délután, sőt, este 9-ig leckére, bajzsanra, vacsorára, és nem is tűnt fel, hogy már besötétedett, és este van, és innentől kezdve folytatólagosan, akármikor képes voltam rá, ellógtam. Vagy otthonról, vagy munkából egyenesen oda. Tényleg.
Ez egy jó kamasz.
Igen, pontosan. Mint aki nem vallja be, hogy hova megy éppen. És így el csípegettem. Őszintén szólva, gyakran a családomtól ezt az időt. És ez volt a... Nekem személy szerint ez volt a nagy találkozás.
De egyébként hogyan fogadta a családom? Mert azért...
A családom tudta, hogy nézd, hát aki zenével foglalkozik, az önmagában sem lehet egy normális teljesen. De hát egy ideig elnézték nekem, megint egy új módi huncutság. De aztán látták, hogy elég kitartó vagyok, és nagyon-nagyon sok könyvre elköltöm a pénzemet, és néha úgy is elköltöttem a pénzemet, hogy a férjem meresztette a szemét, hogy na de hó, vége van! És aztán azt mondtuk, hogy na jó, akkor lassítsunk a tempón, de minden könyvet elolvastam, amit akkoriban vásároltam tőlük, és nagyon-nagyon sokat beszélgettem velük a könyvekről is, meg úgy egyáltalán az addigi életemről. És nem esett nehezemre azokat a szabályokat így szinte észrevétlenül lassacskán elfogadni, vagy nem is elfogadni, hanem így beépült a mindennapjaimba, amit ott hallottam, és aztán azt vettem észre, hogy nem csak, hogy nem esett nehezemre, hanem egyenesen segítette az életemet és az életvitelemet. Viszont ettől, hogy sokkal több időt töltöttem ezzel, és valóban tényleg a családom látta egy idő után a hiányomat, ez nagyon hamar feltűnt nekik, és akkor úgy döntött a férjem, hogy na jó, akkor ő is eljön, és megnézi, hogy nehezen viselte az ott létet, nehezen tudott elmélyülni abba, amiben én rögtön, és látszott, hogy itt hamarosan lesz közöttünk egy űr, amit nagyon gyorsan be kell valahogy tölteni. És nagyon gyorsan vagy ráébred arra, hogy én megyek egyenes tovább ezen az úton, és nem szeretnék letérni. Úgyhogy ez egyfajta válaszra, vagy választásra késztette a családtagjaimat. De én nem éreztem ezt. Nem éreztem azt, hogy bármire is rákényszeríteném őket. És az, hogy egyszer csak azon vettem észre magam, hogy reggelente hajnalva felkelek, és kimegyek dzsapázni, vagy elmegyek egy távolabbi szobába, hogy ne zavarjam őket, hogy olyan ételt teszek szívesebben, amit felajánlok, vagy hogy aprócska oltárt készítettem magamnak az irodámba, a kis íróasztalomnál, vagy hogy az iskolába is bevittem a dzsapazsákomat, és szünetbe dzsapáztam.
Ez a mantra meditáció.
Igen, tehát ezek olyan természetessé kezdtek válni. És igen, szóval azt vettem észre, hogy a többiek egyre értetlenebbül néznek rám, hogy ez számomra mit jelent. És egyszer csak a lányom rákérdezett, hogy mondd, te jobban szereted már Krisnát, mint minket?
Húha! Egy kamasz lányod volt,
igen, ugye? Ő ekkor már gimnazista volt, és akkor most legyünk konkrétabbak. Isten a családban mindig jelen volt, mindkét félnél, a férjeméknél is, nálam is. Az viszont a körülmények, ahogyan jelen tudott lenni, az nyilván a gyermekkorunkban egészen másképp nézett ki, mint később. Az a korszak, amiről az imént meséltem, az egy felszabadultabb időszak volt sok szempontból. A korábbi pedig egy szorongatott, egy halkbeszédre kényszerített, még otthon is halkbeszédre kényszerített hangulat volt a családon belül Istennel kapcsolatban.
Ez a politikai helyzet, vagy a külső körülmények miatt?
Bizony, pontosan. És nem csak a politikai helyzet, hanem a társadalomba betöltött szerepeik miatt, a szüleinknek a pozíciója miatt, ha lehet ezt mondani. Ők megélték, mint valóságos és komoly pozícióként élték meg az életükben a munkájukat, a munkahelyüket, a felelősségeiket, és igen, hát a munka volt a középpontban minden szempontból, és semmi más. Tényleg valóban rendkívül istentelennek mondható ez az időszak. A materializmus nagyon-nagyon sok embernek az életéből, a lehetőségeiből eltünteti.
De akkor milyen módon sikerült mégis átadni a szüleimnek ezt az értékrendszert?
Hál' Istennek a nagyszüleim elég sokáig éltek, és őket nem lehetett befolyásolni. A második világháború után élve maradtak, és családban élők, és akik próbáltak újraépíteni az országot, és nevelni a gyerekeiket, és akik a 40-es, 50-es években nőttek fel gyerekként, azoknak megadatott, hogy elvitték őket, megkeresztelték őket, templomba járatták őket a nagyszülők. Mert az életben maradottakat nem lehetett befolyásolni. Tehát ők Istennek köszönték meg az életüket, az élet lehetőségeiket, és nem tágítottak. És ez a kitartás, hála jó Istennek, hogy ilyen fordulatot használjak, megmaradt a nagyszülőkön keresztül a szüleimbe. Lehet, hogy ez, ha így visszatekintek, ez egy kettősség maradt talán bennük, vagy talán képmutatás. Ki tudja, hogy melyik oldalát, ki melyik oldalát látta ennek. Én örülök neki, hogy képesek voltak ilyen kompromisszumra, a máshol nem, akkor a családon belül, pedig nem volt könnyű helyzetük. És mégis képesek voltak adni nekünk is belőle még. És maradt annyi, hogy fel tudtam újítani.
Kicsit ugrunk az időben.
Persze.
És ugye most mondtad, hogy attól féltél, hogy keletkezik egy űr a férjed és te közötted a különbségek miatt.
Igen.
Mi lett a happy end? Vagy lett happy end?
Igen, ez... Én nem számítottam semmiféle happy endre. Mindenféle konfrontációra elszántam magam. Nem azért, mert kívülről így befolyásolt volna bárki is, nem befolyásolt senki. Ez is igen érdekes volt. De nem szerettem volna abba hagyni, amit akkor azokat az érzéseket és azokat a biztos pontokat megtaláltam. És viszont szerettem a családomat annyira, hogyha arra kérnek, akkor minden erőmmel és minden igyekezetemmel azon voltam, hogy kapjanak belőle ők is. Tehát hazavittem a prasszádamat, rengeteg süteményt. Én magam is olvastam, néha arról volt szó. Gyakran beszéltem a hallott történetekről, amelyeket a leckéken hallottam. És azt vették észre a családtagjaim, pedig azt vette észre, hogy nem lettem sem rosszabb, sem kevésbé szerethető ettől a folyamattól. Viszont ez a kényszer belőlük ered. Hogy ők választásra kényszerülnek. Tehát ezt kellett tisztázni. Azt kellett tisztázni, hogy őket ettől én még jobban szeretem, mint addig. egy másik aspektusból is szeretem, amit eddig én magam sem tudtam, hogy szerethetem őket. De ezt a Krisna tudaton keresztül értem el. Tehát az ember van sokféle szerepbe, a családon belül is, házastárs, társ, férj, feleség, és még rengeteg, anya, apa, még rengeteg minden. És ezt mind jól kell csinálni. Nem lehet ezt anélkül, valaki nélkül csinálni, aki itt van belül. Itt van belül a szívembe, és hiszen őtőle kapom a mindenféle döntésemhez a rábólintást, vagy épp ellenkezőleg. Tehát nevezzük ezt lelkiismeretnek, felső léleknek, bárminek, ezt mindenki hallja. Csak van, aki kevésbé, és van, aki nagyon erősen. Én gyerekkoromtól kezdve hallom. És amikor rájöttem, hogy vannak más emberek is, akik ugyanezt hallják, és ennek nevet adnak, és személyisége van, és tulajdonságai vannak, és szép, és gyönyörű, és lehet őt szeretni, és lehet főzni neki, és a többi. Hát én mérhetetlenül örültem. Én olyan örömöt éreztem, hogy ez valami hihetetlen.
És az útkeresésedben, ahogy Istent kerested, máshol nem tapasztaltad ezt a
Igen,
fajta kapcsolatot?
Igen, máshol nem. Az édesanyám gyakran mesélte, hogy létezik egy ilyen érzés. Uh-huh. Nyilván ő is megtalálta egy másik úton. De én addig semmi ilyesmivel nem kerültem kapcsolatba. De belül valahogy éreztem, hogy ez itt egy hiány. Valami nincs rendben. És erről gyakran beszélgettem a férjemmel, meg a gyerekeimmel, meg egyáltalán a családtagjaimmal. A gyerekeimen a tanítványaimat értem.
Akiket
gyakran,
akiket
gyakran gyerekeimnek nevezek most is. És természetesen csak akkor, ha konkrétan rákérdeztek. Igen, a férjem elkezdett érdeklődni a könyvek iránt, és olvasgatott, de őt valójában a Gopál vezetőjének az együttese győzte meg. A Gopál vezetőjének volt egy mantra nevezetű kemény rock bandája, akik pontosan ugyanazt énekelték, amit a szentírások írtak. Kicsit lerövidítve, kicsit eszenciálisan, kicsit vadan, kicsit hát az akkori hangulatnak megfelelően. Egy olyan közeg volt, ami a férjemnek szimpatikus volt, és egy alkalommal ültem egy taxiba, megállt mellettem egy hatalmas nagy matávos autó, és dübörgött, és ütemesen rászkodott az egész autó, és oldalra néztem, és a férjem ott ült bent, és mantrát hallgatott. És én ezt nem tudtam. És aztán hátradőltem a taxiba, az ülésbe, és elmosolyogtam magam, és azt gondoltam, hogy na, ez örök titok marad. Itt az árulkodó jel, hogy valami őt is megfogta.
És Isten útjai kifürkészek.
Nem.
És a lányod, őt hogyan sikerült?
A lányom egy teljesen más alkat. A lányom lelki alkat szempontjából inkább az édesanyámra hasonlít. És az édesanyám nagyon erősen református volt, reformátusok között nőtt fel, debreceni volt, és úgy döntöttünk ketten az édesanyámmal, amikor már én Krisna tudatú voltam, hogy a lányunkat is református gimnáziumba iratjuk. Uh-huh. És mit ad Isten? Református gimnázium mellett a zeneművészeti konzervatórium zongoratanszakára járt párhuzamosan, ahol ő is összetalálkozott a keleti zenevilággal és mindenféle hasonlóval. És hát elvégezte ugyan a bölcsészkart mostanra, de jazzzenész lett.
Mielőtt rátérünk a zenei pályafutásodra, hallgassunk egy kis zenét, okay. És utána innen folytatjuk. Ez itt még mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandar Vika Préma Dévidászi, és a beszélgető társam továbbra is az Életutak sorozatomban Csárus Andra Matadzsi, polgári nevén Csernus név Fejes Csilla, aki jó pár évtizeddel ezelőtt lett Krisna hívő, és az előző blogban elmesélted nekünk, hogy hogyan találkoztál a Krisna tudattal, milyen változásokat hozott ez az a te személyes, illetve a családi életedben is egyaránt. És a végén rátértünk arra, hogy neked az életedben milyen fontos szerepe volt a zenének. Hogyan jött egyáltalán a zene az életedbe? Tudatosan állítottak téged erre az útra, vagy pedig a saját érdeklődésed sodort rá?
A gyermekkorban erről nem tudatos senki sem. A szülők igen. És az édesapám inkább zeneszerető volt, mint zeneértő, az édesanyám pedig ő maga is játszott hangszereken, és szépen is énekel, de nem volt zenész. Valójában, amikor észrevette, hogy a testvéreim is, meg én is vonzódunk a zenéléshez, nagyon szívesen énekelünk, nem voltunk lámpalázasak, hogyha énekelni kellett. És egymás között is szívesen énekelve is játszottunk. Őt soha nem ez hatotta meg, hanem az, hogy tisztán énekeltünk, amit mi akkor fogalmunk se volt róla, hogy ez mit jelent. Uh-huh. Tehát nekünk ez természetes volt. És én sem tudtam erről semmit igazából gyerekként. Viszont olyan óvodába jártam, ahol ez teljesen természetes volt, mert mindenki így énekelt, és ennyire muzikális volt, az a Forrai Kati nénének az óvodája volt. Uh-huh. Egy darabig, de hát mivel elég gyakran változtattunk lakhelyet is, munkahelyét, és az édesanyám, édesapám munkájából kifolyólag, főleg az édesapáméból, hivatásos katona volt, és ugye a katona sors az ilyen. Így aztán, hát általában ezek az intézmények mindig nagyon színvonalasak voltak, és szülők odafigyeltek rá, hogy a nevelőink, tanáraink ebben a készségben nagyon jók legyenek. És ez így folytatódott, ez folytatólagos volt. Ezért vonatkozott az általános iskolákra, a kórusokra, a kórusvezetőkre, a zenetanárainkra később, és mindenkire, aki művészetekhez, vagy bármilyen olyan dologhoz értett, képességet, készséget lehetett fejleszteni nekünk. Uh-huh. És ezt ők maximálisan odaraktak bennünket. Ha kellett, fizettek érte, ha nem, akkor. De oda cipeltek, az édesanyám órákat állt éjszaka, vagy késő este a rádió előtt, amikor rádiógyerekkórus tag voltam. Az édesapám majdnem mindegyik balettórámról hazacipelt este hét után, pedig már akkor valljuk be őszintén elég álmos tud lenni egy gyerek. Szóval igen, megtettek mindent azért, hogy a legjobb képzést kapjuk, a legjobb embereket találták meg. Vagy legalábbis nekünk akkor ők voltak a legjobbak. Mennyászki Herriet, balettoktató, Falus Ágnes, karmester, karnagy, Botka Valéria, Csányi László. Uh-huh. Szóval ők azért igazán
nevek.
Igazán jó pedagógusok voltak, igen.
Azért sokan vannak gyerekek, akiket a szüleik tanítatnak zenére, de aztán pár év múlva abba hagyják, és soha nem térnek vissza hozzá, de neked azért mélyebben hatott a zene szerinted. Mit jelent egy ember életében a zenének a jelenléte? Milyen szerepe van?
Hát én most már, hogy tanítom, is kétfelől látom a ugye van egyszer, hogy elszenvedi az ember gyerekként, mert hogy részt vesz rajta, aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy örömet okoz számára, és tovább szeretné adni. Van ez az elszenvedés rész, ha ezen nem jut túl, és nem azt látod, hogy ebből még örömed is származhat, na ezért kell dolgozni. Szóval, ha visszagondolok a 12 éves lányomra, aki 6 éves korától, 5 éves korától zongorázott. És 11-12 évesen, nem is tudom hányadikos volt, közölte velem, hogy ő szeretné ezt abba hagyni.
Na, anyukának az egy elég nagy csapás.
Én néztem egy kerekre tágult szemekkel néztem a lányomat, majd közöltem vele, hogy rendben. Szerintem ő mindenre számított, csak erre, nem? Kíváncsi voltam, hogy meddig bírja, ugyanis ő tolt le engem 5 évesen a zongoraszékről, hogy most én zondolázok, és ez addig nem is hagyta abba. Na most akárhogy nézzük, ez cirka 5-6 év, 12 éves korára, és hát itt már azért egy rendszeres, beidegződött és folytatólagos tanulás, szereplést, stb. Jelentett. Fél évig bírta. És fél év után könyörgött, hogy szerezzek neki egy tanárt. Na de Isten az égbe! Honnan kerítsek a fél évkor egy tanárt, akinek nincs tele az órarendje, igen, zeneiskolából, meg nem tudom én honnan, és nagy szerencsém volt, mert akkor a 9. kerületben tanítottam, és a 9. kerületi zeneiskolának az igazgató helyettese tanította a lányomat sokáig. És ő ajánlott egy fiatal embert, aki akkor tért vissza nem régen Ausztriából, Bécsből, és nem volt tele tanítvánnyal. Úgyhogy találkoztak, megbeszélték, hogy zongora óra mostantól kezdve itt, ebben a teremben, és be kell hozni az első fél évet. Hát mit mondjak, rettenetes sok gyakorlással járt. Mire Szilvia eljutott a fél év kiadással oda, a lányom, hogy utolérte saját magát és a kortársait.
És mindehhez az kellett, hogy hagyd, hogy fél évig ne csináljon.
Igen, viszont utána nagyon sajnáltam ezt az elmaradt időt, meg azt is, hogy hagytam magam. Sajnáltam a lányomat, mert láttam rajta, hogy rengeteget küzd. És nem igazán technikai küzdés volt ez, hanem a zongora irodalomnak a befogadása. Mert ez nem könnyű dolog. És aztán persze, hát én korábban már rájöttem, hogy nem lesz a lányomból zongora művész, mert annyira nem tehetséges. Rendkívül intelligens volt, és ma is, és rendkívül szorgalmas. De az a fajta tehetség, ami egy Bogányi Gergelyben, vagy egy mostani fiatal zseniben, zongorista zseniben van, ő benne nem volt. Ezzel szemben viszont ez a fajta zenei intelligencia átvitte egy következő hangszerre a konzervatórium elvégzése után az orgonára. Uh-huh. Úgyhogy orgonatanszéken folytatta egyetemistaként. Be is fejezte a tanulmányait, és a református, a 18. kerületnek a református gyülekezetében teljesít orgonistaként szolgálatot, sőt, most már komolyabb zenei szolgálatai is vannak. Úgyhogy igen, kántorként jó hasznát veszi a gyülekezet a tudásának.
Egyébként, ha már a lányodnál tartunk, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy ugye amikor ő született, akkor nem voltál Krisna hívő.
Nem.
Hogy ha most visszapörgethetnénk az időt, és mondjuk Krisna hívő lennél akkor, amikor ő születik, akkor mennyiben nevelted volna őt másképpen? Mit csináltál volna máshogy?
Azt hiszem, hogy kihagytam volna az életéből a húst. Hogy a húsevés az egy így kimondva kicsit olyan ridegnek, és olyan, nem is tudom, olyan szigorúnak hangzik ez a mondat. Még így is, hogy tudom, hogy ez mit jelent. Ma már tudom, hogy ez mit jelent. De igen, amikor életemben először jártam Indiába, akkor láttam, hogy nagyon-nagyon sok gyermek, sok-sok dinasztiálisan, sok sok családra, sok életre visszamenőleg nem esznek húst. Több évszázad óta. Semmi bajuk. Erősek, szépek, okosak. Mindenhez pontosan ugyanolyan jó képességük van, mint bárki másnak. Ehhez nem kell húst tenni. Tehát ahhoz, hogy egészséges legyek, ahhoz nem kell húst tennem.
Te akkor lettél vegetariánus, amikor Krisna hívő lettél, ugye?
Nem, egy kicsit előbb. Igen, nekem volt egy súlyos allergiás, nem is tudom, ez tünetsorozat, vagy nem tudom mi, amiből minden évben szinte tüdőgyulladásom volt. Uh-huh. 7 éven keresztül. Tehát egyetlen egy évet nem húztam meg a pollen időszak alatt, ami ne végződött volna tüdőgyulladásra, és úgy gondoltam, hogy kikísérletezem, hogy elhagyok bizonyos az étrendemből elhagyok bizonyos elemeket. Uh-huh. És a tejnél nem változott semmi, a gabonánál nem változott semmi, és akkor gondoltam, hogy na, akkor most a húst. Azonnal, 3 hónap múlva semmi bajom nem volt. Azt az évet teljesen egészségesen dolgoztam végig, sőt, még más, semmilyen más beteg sem voltam. Uh-huh. Nagyon hihetetlen volt, és számomra egy felszabadulás, ezzel, ahol a, hát ez egy szörnyű kín volt minden évben. És hát arról nem is beszélve, hogy 3 hetet hiányoztam a munkából.
Uh-huh. Tehát tulajdonképpen egészségügyi okai voltak, viszont a családodra nem volt ez hatásra.
Nem, ők továbbra is ettek húst, tehát nem ilyen típusú volt nem abból a meggondolásból, uh-huh. hogy ez lelkileg is hasznos. De éppen ezért nem tudom megmondani a lelki hatásait, mert akkor számomra sokkal többet jelentett a fizikai állapotomnak a helyreállítása. Uh-huh. Viszont, hogy visszatérjek arra, hogy Szilvit vagy a lányomat, hogy hogyan nevelném másképp. Valójában, ha a filozófiát és a nevelési tudatosságomat nézem, akkor sehogyan. Akkor ezt alkalmaznám. Uh-huh. Most is. Az étrendjén változtatnék, és ezzel valószínűleg nagyon-nagyon sok másfajta betegségtől és másfajta dologtól is megkímélném, ami a későbbi felnőtt életére kihatott. Valószínűleg ennek a súlyát ezt én vissza fogom kapni, hiszen felnőttként én döntöttem. Ez az én döntésem volt, ő nem szólhatott bele. De azt gondolom, hogy ezen kívül minden mást, amit én kaptam a szüleimtől, és amit életem során összegyűjtöttem, azt sikerült neki átadnom. És efelől akár ma ő is lehetne Krisna tudatú. Dönthet bárhogyan. Tehát ő megkapta mindazokat a lehetőségeket, és mindazokat a kiskapukat, vagy nagyobbakat, amelyeken bármikor besétálhat. Uh-huh. És tárva nyitva számára mindegyik. Ez az egyetlen dolog, amit szülőként azt gondolom, hogy adhat az ember a lehetőségeket a gyerekeinek.
Hát ezt jó tudni, hogy vannak szülők, akik nem marcangolják önmagukat amiatt, hogy ezt és azt nem tudtak megadni a gyermeküknek, vagy ezt és azt rosszul csinálták.
De érdemes lenne erről talán egyszer a lányomat is megkérdezni, hogy ő hogy látja. De egyszer én beszélgettem el erről, és bár ez nem hiszem, hogy ez ez mérvadó, hiszen elfogult mindkét fél. Tehát ez azért mondom, hogy talán egy másfajta beszélgetésen, ahol én nem hallom, és ő sem érzi azt, hogy bárki befolyásolná. Vagy talán majd, ha már nem leszek, és akkor erről beszél, az a hiteles, igen, amikor már a szülők nincsenek.
Jó, hát én azt gondolom, hogy hallgassunk egy kicsi zenét, és aztán rátérünk a tanári pályafutásodra, mert hát abban is nagy fordulatok és érdekességek történtek. Akkor zene! Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja. Folytatódik a beszélgetésünk az Életút sorozat következő epizódjában, melyben a főszereplő Csáru Csandra Mataji Krisna hívő, illetve polgári nevén Csárlusné Fejes Csilla, és jó magam persze, Gondarvika Préma Dévidászi. Az előző blokk végén már megpendítettem, hogy amellett, hogy Krisna hívőként élsz, a foglalkozásod szempontjából tanár voltál is, és jelenleg is az vagy. Dolgoztál már állami iskolában tanárként, most pedig a krisnás magántanuló gyermekeket oktatod. Te hogyan tapasztalod, vagy érezhető-e egyáltalán bármilyen különbség egy krisnás gyerek, és egy ezt nem szeretném mondani, egy átlagos, de olyan gyerek között, akikkel eddig dolgod volt, az előtt dolgod volt?
Igen, több mint 20 évig dolgoztam állami intézményekben. Három pedagógus diplomával, azt lehet mondani, hogy szinte minden szinten. De a leghosszabb időt a Mester utca 67-ben töltöttem el egy húzamban. Nem mondhatnám, hogy éppen átlagos gyerekek között, és egy átlagos környéken.
Én egyébként 9. sem szeretem ezt a szót, hogy átlagos, mert szerintem olyan ember nincs, aki átlagos.
Nincs,
mindenki,
mindenki
valamitől egyedi.
Külön, így van. Igen, különleges. Igen, ez a terület attól volt különleges, mert külterületnek számított, és hát nem szívesen mentek a pedagógusok abba, hogy mondjam, érába dolgozni, vagy egyáltalán, ha lehetett, elkerülték. Igen, a lecsúszott Proli negyednek nevezték a 9. kerületbe ezt a területet. Én számomra mindig a kihívások jelentették az igazi feladatot és a megmérettetést. Ez valódi kihívás volt. Itt ezeknek a gyerekeknek zenepedagógusként, egyáltalán pedagógusként megállni a helyét, azért az hát többfelől is feladat volt. És sikerült. De erről talán azok a gyerekek beszélnek, akik ma felnőttként élik az életüket, és a 40-es éveikbe járnak, de legalábbis a 30-as éveik vége felé, és sokan közülük nem ebben az országban találták meg a boldogulásukat, és én mégis azt látom, hogy keményen helytállnak, és képesek azokat az elveket alkalmazni és továbbadni, amiket tőlem hallottak és nálam láttak. Holott akkor még nem voltam Krisna tudatos. Azért nem árt, ha az ember felkészül sokféle szempontból a pedagógus pályára. Tehát én azt gondolom, hogy szép-szép az ember a tanári pályát, vagy a tanári elhivatottságot főiskolán, egyetemen próbálja. Ott próbál meg felkészülni. Nem elég.
Születni kell rá, nem?
Nem, ezt nem mondanám. De ez nem elég. Tehát aki megelégszik azzal, amit hall az egyetemen, a pacsorokban, meg az előadóktól, meg a professzoraiktól, azok mind szubjektív, önálló tapasztalások. És nagyon sok közülük nem igazán állja meg általánosításként sem a helyét. Viszont valóban kell hozzá, el kell, hogy teljen gyakorlati idő ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy mi hiányzik a tanulmányaiból ahhoz, hogy valóban tudjon dolgozni, és hogy valóban érdemlegesen nevelést hajtson végre. Én egymagamban nem vagyok elegendő. Nekem szükségem van a szülőknek a támogatására, a kollégáim támogatására, és ez mindenhol így van. Akár Krisna tudatú közösségben vagyok, akár bármilyen más, akár a Marson, ezt nem lehet egyedül véghez vinni. Mindegyikünk együttes akaratára van szükség. És és ennek az akaratnak a gyermekeink felnevelésére, jobbítására, és a legkiválóbb képességeinek a kifejlesztésére kell irányulnia. Mert csak ennek van értelme. Tehát, hogyha az ember nem így áll hozzá, hanem úgy, hogy lesz, ami lesz, vagy úgy, hogy, hogy majd én megmutatom, fiam, hogy úgyis az, az lesz, amit én akarok, ez nem járható út. Nagyon-nagyon sok lehetőséget kell adni mindenkinek, minden gyereknek. Az élet úgy is fogja hozni, hogy, hogy egyáltalán mit tud elsajátítani, és mivel tud élni a későbbiekben. De ezek nélkül, a lehetőségek nélkül soha nem fogja megtudni, hogy valójában ő kicsoda. És mi Isten számára mindannyian értékesek vagyunk. Nincs különbség. Egyetlen egy lélek sem felesleges. Akár itt az anyagi testében van, akár bármilyen másik testben. Mindenkinek van feladata, mindenkinek van értelme. Mindenkinek kell, hogy legyen egy olyan célja, amit előbb-utóbb meg kell, hogy lásson. És mi csak itt vagyunk egymásnak, csak így tudunk segíteni. Az egy pozitív és egy plusz, hogy mi elhisszük, hogy van fölöttünk egy értelmes irányító, és ez tudja segíteni. És az meg egy még hatalmasabb segítség, hogy vannak ennek írásos bizonyítékai, és támaszkodhatunk rá. Ezek az elvek azok, amelyeknek a mentén sokkal könnyebb dolga lehet tanítónak, nevelőnek, pedagógusnak, gyereknek, szülőnek, mindenkinek, aki valóban értelmét keresi az életének. A gyerek is el fog jutni nagyon hamar erre, ehhez a kérdéshez. Ki vagyok én? Miért vagyok itt? És egyáltalán mi a dolgom itt?
Te tapasztaltad ezt egyébként a gyerekeknél, hogy keresik ezeket a válaszokat?
Igen, nem ilyen konkrét formában. Mm. És nem ennyire... nem ennyire világosan megfogalmazva. Talán önmaguk számára is furcsa módon, és önkéntelenül, de őszintén. Ezek mind gyermeki jellemzők, amiket hajlamosak vagyunk felnőttként elfelejteni. És ez nagy baj, mert ezek értékes tulajdonságok. Nem kell ahhoz elfelejtenünk a gyermeki létünket, hogy megmaradjon a tekintélyünk, uh-huh. a felnőtté váláshoz való jogunk, és az értelem, amit összeszedünk 10-20-30 év alatt. Ez mind szükséges ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy gyermekként is bölcsek voltunk, csak a kifejezésmódunk és a látásmódunk nem volt még elég érett. De aki erre mind rájön... ezt begyűjti, és képes továbbadni, vagy tovább akarja adni, annak meg kell teremteni a lehetőséget, hogy ezt meg tudja tenni. És nem csak a saját gyerekeink keresztül. Nagyon-nagyon sok olyan ismerősöm, kollégám van, aki nagyon-nagyon nem szerette az egyetemi és főiskolai éveit. Nagyon sok ellentmondást látott azokban, amiket tanult. És nagyon, nagyon sok olyasmit, amire azt gondolta, hogy nem fogja soha hasznát venni. Uh-huh. És valóban kell hozzá türelem, és kell hozzá rengeteg erő, hogy az ember újra és újra reggelente felkeljen és lássa, hogy itt a következő feladat, itt a következő nagyon nagy lépés, amit meg kell tenni. És ezt a gyerekek is elvárják.
Uh-huh. És te érzel, tehát rá szoktál érezni, hogy kik azok a gyerekek, akiket vallásosan nevelnek? Vagy ez nagyon nem érződik a hétköznapokban?
A gyerekek játszanak. Hogy mit játszanak? Azt, amit maguk körül látnak. És hogy kit? A szüleiket. Legelsőként a szüleiket. Amikor óvodapedagógus voltam, 3 hét alatt megismertem minden gyerek családját. Mert a gyerekek eljátszották a szüleiket. Eljátszották a testvéreiket, a rokonaikat. Némelyiknek ugyanazt a nevet, némelyik babának, macinak, stb. Ugyanazt a nevet adták, mint a szüleiké. Például, vagy a testvéreiké. És később pedig azt láttam, hogy az iskolában a gyerekek minden egyes olyan mintát folytatólagosan követnek, amit a családból hoznak. Ez vonatkozik a tanulásra, a megértésre, a türelmükre, a kitartásukra, a feladattudatukra. És akkor itt is szembe találkozott az ember a szülőkkel. Mert láttam, hogy amelyik gyerek rendkívüli módon vonzódik a matematikához, vagy a reál látásmódhoz, a logikához. Annak rendkívül jó volt a nyelvtan helyesírása, a matematikai feladat megoldásai, a fogalmazása. És ott, ahol a szülők bohémebbek voltak, és hát, hogy is mondjam, csak talán kicsit szabadabbak, az a gyerek felszabadultan rajzolt, énekelt, táncra perdült, ha kellett az iskolai óra közepén, vagy néha akkor is, amikor nem kellett, és szabadabban fejezte ki magát, sokkal nyugodtabb volt, ha önállóan kellett beszélnie, hatalmas szókincse volt. De ugyanakkor képes volt elvonulni egy sarokba, órákon keresztül olvasni valamit, ha valami nagyon érdekelte. Szóval igen, ahogy látod, hogy melyik az a gyerek, amelyik struktúrába rendezetten képes élni, és melyik az, amelyik inkább szabadon, kicsit csapongva, és nem annyira kiszámítottan. Ezek mind azok az emberi jellemzők, azok a tulajdonságok, amiket tanulunk. De ugyanakkor ott van mögötte az adottság, amit hozott magával. Ami determinálja, ami arra készteti, hogy abba az irányba menjen. Hogy azt szeresse, hogy azért lelkesedjen. Hogy hol van itt Isten? Mindenhol. Mindenhol, minden gyerek képességében, minden gyerek mosolyogásában, minden gyerek akarásában, ahogy rátalál egy feladat megoldása. Ott van, ott látom, hogy egy belső hang súgott neki, hogy arra hallgatott, a belső intelligenciájára hallgatott, és felfedezte, amit mindannyian tudunk, de ő most jött rá.
Szerinted mennyire van lehetőség egy magániskolában, vagy többe a lehetőség egy magániskolában arra, hogy ezeket az egyéni képességeket az ember hagyja kibontakozni, mint mondjuk egy 30-40 fős osztályon belül?
Én azt vettem észre a hosszú évek során, hogy a közösség az egy nagyon nagy erő. De ezt is el lehet túlozni. Amikor már 38 gyerek volt egy osztályban, és nem tudtam leülni, csak állva tudtam tanítani, mert nem láttam át az osztályt. Ha leültem, az mindenkinek kínos. Gyereknek, pedagógusnak egyformán. Kicsi a hely, kicsi a mozgástér, kevés a levegő, kevés a gondolatainak a hely. Tehát ez nem jó. Amikor nagyon-nagyon kevés gyerek van 10 fő alatt, az pedig már inkább egy családhoz hasonlít, mint közösséghez. Nem lehet rendes körjátékot játszani. Nem lehet igazából olyan sok fogócskát, meg nem tudom, olyan közösségi játékokat játszani, amiben pont az a lényeg, hogy sokan vagyunk. Szóval kimarad a gyerek életéből egy csomó olyan íz, amit csak akkor érez meg, hogyha többet magával van, ha legalább 15-20 gyerek van azonos korú, mint ő, aki hasonló problémával néz szembe, mint ő, aki hasonlóan gondolkodik dolgokról, mint a másik, vagy épp nem. De ugyanakkor azt vesz észre, hogy de hisz te is annyi idős vagy, mint én, akkor te miért gondolod ezt arról, amit arról a dologról, amit én nem úgy gondolok. Uh-huh. Tehát ezek a különbözőségek és hasonlóságok, minél közelebb érünk a serdülőkorhoz, ezek annál jobban fogják a gyerekeket nyomasztani, annál keményebben fogják őket szorongatni. És látod, hiszen változik a teste, változik minden, változnak a fizikai létének a körülményei. Ezek nagyon fontos dolgok. Ők észreveszik egymás között, de kivel beszéljen meg? Ha gyerekből keveset tudok meríteni, mint barátot, mert kicsi a közösség létszáma, akkor ez nagyon erősen lekorlátozódik. És ilyenkor a gyerekek befelé fordulnak. Erre mind-mind kell embert találni. Erre mind-mind kell lehetőséget adni. Ha nem az iskolába, akkor egy más közösségbe. Sportoláskor, bárhol, ahol korosztályával tud találkozni, ahol sok gyerek van, ahol minél nagyobb a lehetőség arra, hogy észrevegye, hogy ezek mind olyan dolgok, amiken keresztül kell esni, amiben nem fog belehalni, és amin mi felnőttek a környezetébe, akik szeretjük, mi is keresztül mentünk. És bár lehet, hogy sok dologban nem fog bennünket megkérdezni. Nem fog tőlünk tanácsot kérni. Lehet, hogy nem is kellene rákérdezni, vagy nem kellene elébe menni. Ez megérik. A legtöbb gyerekben megérik. De szinte észrevétlenül.
Nekem még rengeteg kérdésem lenne, mert hogy jó magam is egy kiskamasz gyermeket nevelek, és szerintem a hallgatókban is, ahogy beszélsz, biztos, hogy jönnek elő kérdések és gondolatok, de sajnos lejár az időnk, úgyhogy el kell, hogy búcsúzzak.
Én is nagyon sajnálom.
De nagyon jó volt veled beszélgetni, hogy inkább azt mondom, hogy hallgatni téged, mert azért ez a pár évtized, ami mögötted van, rengeteg bölcsességet hozott magával.
Igen, én se gondoltam, hogy ennyi sok dolog összegyűlik, ennyi idő alatt, de úgy tűnik, hogy így van.
Hát jó beszélgető partner voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
És a hallgatóknak pedig további szép estét. Góranga!
Góranga!